Izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775, Tammuz hó 18-a, a polgári naptár szerint 2015. július 5-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök jelentette, hogy nem fog az olcsó populizmusnak behódolni a gáztermelés ügyében. A miniszterelnök a mai kormányülésen ismét az iráni atombomba veszélyére figyelmeztetett. A Hamas együttműködik a ISIS-szel a Sinai félszigeten. Híreink után Schweiz Rebecca Moose bőjt napról készített műsorunkat hallhatják. És most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök kijelentette, hogy nem fog az olcsó populizmusnak behódolni a gáztermelés ügyében. A földgáz kitermelés rendkívül fontos az ország számára, meg kell találni a helyes egyensúlyt az izraeli gázszolgáltatás és a továbbfejlesztés újabb befektetések fejlesztések között. Fontos egy egészséges, versenyképes helyzetet kialakítani. Sajnálatos módon a gáztermelés ügyében túl sok a diszinformáció, mondta Netanyahu kormányfő a mai kormányülés megnyitásakor. Tegnap este a Tel Avivi Rabin téren több száz ember tüntetett a kormány által kidolgozott földgáz kitermelési és nyeresség elosztási tervezet ellen. A tüntetők szerint a földgáz kitermelő koncernek túlságosan nagy százalékot kapnak a nyerességből. Szerintük az izraeli állampolgárok részét jelentő 60% nem elég. Mint ismeretes, a földgáz felkutatására egyetlen egy megszállottan kereső ember tett Izraelben valamit, és ez nem más, mint Yitzhak Tshuva volt. Csak nem két évtizeden keresztül hozatta Izraelbe a különböző külföldi szakembereket, mindezt a saját költségén, mert meg volt győződve arról, hogy az izraeli partokkal szemben gazdag kőolaj és földgáz mezők találhatók. Akik ismerik a történetet, azok tudják, hogy a sajtóban nyíltan kinevették és kigúnyolták Yitzhak Tshuvát, az aranylászhoz hasonlították a kitartó földgáz keresését. Most, amikor költségének megtérüléséről lenne szó, valamint a Noble Energy világhírű kitermelő koncern megőrzéséről, Izraelben tartásáról kellene elérni, egyre hangosabbá válnak azok, akik még a kákán is csomót keresnek. A Nemzeti Erőforrások minisztere Yuval Steinitz közölte, hogy a nyereség elosztási tervezet szerint Izrael nem szégyenkezhet, mert a fejlett ipari országok és az OECD közül számos országban hasonlóképpen néz ki a felosztás. Az elmúlt napokban az izraeli földgáz ára miatt is folyik a közéleti harc, pedig ha összehasonlítjuk Izraelt az OECD 34 országával, akkor a földgáz ára szempontjából Izrael a rangléta legalján helyezkedik el, csak három országban olcsóbb Izraelnél a földgáz ára, amelyért a helyi felhasználó fizet. Ez az olcsónak nevezhető földgáz árszint a következő évekre garantált, mert az izraeli kormány garanciát vállal érte, mondta Yuval Steinitz, nemzeti infrastruktúrák minisztere. Benjamin Netanyahu kormányfő ma sajnálattal utalta a görög gazdasági válságra, aminek kimenetelét és világra gyakorolt hatását még nem lehet előre tudni. A görög népszavazás után fog eldőlni, hogy végül is merre indul el a Görögországot is magába foglaló Európai Unió. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a mai kormányülésen azt mondta, hogy a görög probléma az egyedül és kizárólag Görögország problémája, és mi itt Izraelben csak reménykedni tudunk abban, hogy megtalálja a kiutat Görögország, a görögországi kormány ebből a súlyos válságból. Izraeli gazdasági szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy 2003-ban az egyfőre jutó nemzeti termék Görögországban magasabb volt, mint Izraelben. Mi itt Izraelben egy sor reformintézkedést hajtottunk végre, és a nemzeti össztermék növekedésünk 5%-kal nőtt, Görögország viszont egy helyben maradt és nem fejlődött. Az elmúlt 6 évben foganatosított gazdasági megszigorítások is Izrael gazdasági stabilitásának használtak, mondta Benjamin Netanyahu kormányfő. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a mai kormányülésen ismét az iráni atombomba veszélyére figyelmeztetett. A kormányfő szerint Bécsben a tárgyalások nem építő, hanem romboló jellegűek. Az iráni diktatúrával tárgyalók által favorizált terv rosszabb, mint amit a nyugat az észak-koreai diktatúrával kötött, mint ismeretes. Az észak-koreával létrejött megállapodás célja szintén az volt, hogy megakadályozza a diktatúrától az atomfegyver megszerzését. Ma már történelmi tény, hogy a nyugati nagyhatalmok élen az Egyesült Államokkal súlyos kudarcot vallottak etéren, és az észak-koreai diktatúra ma atomfegyver birtokosa. Az észak-koreai diktatúra nem csak atomnagyhatalom, hanem hajlandó tanácsadással, szakemberekkel és alaptechnológiával is ellátni hasonló szélsőséges zsarnokságokat, mint például a síita fundamentalista iráni rezsimet. Netanyahu kormányfő elmondta, hogy minden nap elmúltával az iráni diktatúrával tárgyaló nyugati nagyhatalmak újabb és újabb lemondásokra hajlandók, csak azért, hogy az iráni rezsim kegyeskedjen aláírni a megállapodást. Mert az Obama kormányzat számára a papírok aláírása nagyobb jelentőségű, mint annak tartalma, és a megállapodás tényleges kivitelezése. Az Obama kormányzat által oly annyira erőltetett megállapodás keret lehetővé teszi, hogy 10 év alatt az iráni fundamentalista diktatúra atombombát állítson elő, ha nem teszi ezt előbb, könnyedén megkerülve az ENSZ felügyeletet. Abban a pillanatban, hogy a szankciókat felfüggesztik, dollár milliárdok fognak beözönleni az iráni rezsim kiürülő kincstárába, mely jó része a nemzetközi terrorgépezet megzsírozásába, illetve az atomfegyver projektbe lesz befektetve, mondta Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Ron Prosor, Izrael ENSZ nagykövete felszólította Ban Ki-moon főtitkárt, hogy ítélje el az utóbbi hetek izraeli állampolgárok elleni terrortámadásait, ahogy tett ezt a franciaországi vagy kuvaiti terrorakciók esetében. Eddig tartottak híreink, és most Svájcrébe Tammuz bőjtnapról készített műsorunkat hallhatják.
Ma van Svájcrébe Tammuz hónap 17-e. Ezen a napon bőjtölünk, a bőjt neve Sivá Asszárba Tammuz. Ezen a napon törte össze Mózes a 2 kőtáblát dühében, amiért a zsidók az aranyborjút bálványozták. Ez volt az a nap is, amikor a rómaiak áttörték Jeruzsálem falát, hogy elkezdjék lerombolni a második szentélyt. Mint ismeretes, a második szentély összesen 420 évig állt. Aztán a rómaiak lerombolták a második szentélyt, 420 éves fennállása után, időszámításunk szerint 70-ben. Erre a 420 évre a nagy politikai változások és a vallási ellentétek voltak jellemzők. Állandóan fenyegetett a leigázás veszélye közeli és távoli népek által. Júdea is idegen fennhatóság alatt állt ezen időszak legnagyobb részében. A vallási és politikai vezetők egyfolytában azon igyekeztek, hogy kizárólagos fennhatóságuk alá vonják ezt a provinciát. Júdeán belül a vallási rivalizálás dúlt ezen közben. A farizeusok és a szedukszeusok között. De halljuk, mi is történt. Svájeszre betamúz napján, amikor is böjtölünk, hallgassák meg dr. Jólesz Károly főrabbi, Zichrono Libraha, erről szóló magyarázatáról készült felvételt.
Tamuz legnevezetesebb napja, e hó 17-e, azaz ivritül, Sivá Szárve Tamuz. A Szentírás Zechariának, az utolsó proféták egyikének könyvében négy böjt napot sorol fel. Ezek közül az egyik Tamuz 17. Ebből látható, hogy a böjt nap milyen régi eredetű. A zsidóság felfogása szerint a böjtölés nem öncél, és nem szolgálja csak a test kínzását és sanyargatását, mert mindez Isten szemében mit sem ér, ha böjthöz nem járul a cselekedetek megvizsgálása és a megtérés. Öt fájdalmas eseményt jegyeztek fel krónikásaink, amelyek Tamuz 17-én történtek. Ezen a napon készült el Mózes távozása, ami az elcsüket nép kérésére az aranyborjú. A Szinai hegyéről ekkor visszatérő Mózes már messzire hallotta a nép üdvönővargását, és tele kíváncsisággal ért a táborhoz, mikor meglátta az aranyborjút, extázisban körültáncoló népét, hatalmas haragra gerjedt a csodatörő Isten, oly hamar elfelejtő népe ellen, s határtalan dühében a földre dobta az Isten ujjával írt két kőtáblát, úgyhogy menten összetört. A két kőtábla összetörésének szomorú napja, Tamuz 17-e, Nebukadnezár Babilona királya ostomot indított a szentély ellen. Az ellenségtől körülvett Jeruzsálemben egyre nehezebb volt áldozati bárányokat találni a reggel és délután bemutatott mindennapi áldozathoz. Egy napon elfogytak az áldozati állatok, és megszűnt a mindennapi áldozatok bemutatása a szentélyben. Ez a nap is Tamuz 17-e volt. A második szentély ostomát Vespasianus római hadvezér kezdte el, és Titus fejezte be a szentély felgyújtásával. A hosszú ideig tartó ostrom egyik fontos, mondhatnánk döntő fontosságú eseménye Jeruzsálem jól védett falainak áttörése volt. Ezekkel indult el a zsidó nép legnagyobb tragédiája, a szentély elpusztulása. Ez a nap is Tamuz 17-e volt. Tamuz 17-én veszi kezdetét a három gyászhét, amit a régiek még Drei Wochen, három hét néven ismernek. Az öröm hangjai elcsitulnak Izraelben, nincs esküvő, nem nyiratkoznak és nem borotválkoznak, új ruhát nem öltenek egész Tisza B'Av utánig. Nevezik a Sivá Szárve Tamuz és Tisza B'Av közötti három hetet Bén Hameszarimnak, a történelmi zsákutcák szörnyű napjainak. Éhá Jeruzsálem síralmaiban található vers alapján nevezik így. Minden üldöződ utólért a zsákutcában nyomorúságod idején, s a napok múlásával közeledünk a zsidó nép örök tragédiájának első és második szentélye pusztulása hónapjához, Áv hónaphoz, és lelkünk örök fohásza szólt az Istenhez: őrizd meg mindenható te népedet minden bajtól, nemzeti szerencsétlenségtől, és őrizd meg a te szereteteddel örökkön örökké.
Végül az időjárásról: a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 21-31, Tel Avivban és Haifán 21-28, Berzsébán 17-35 és Éláton 28-42 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim.